Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból az Idők jelei című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Somolyai József technikus kollégánk, aki szolgálni szokott ebben a műsorban, mert vagy már úton van Csíksomjóra, vagy már oda is érkezett, és ezért szeretettel köszöntöm Juhász János testvéremet, aki a mai alkalommal ellátja a technikusi szolgálatot, köszönet érte. Ez az adás élő adás, tehát van mód arra, hogy a kedves hallgatók bekapcsolódjanak az adás menetébe, észrevételeikkel, kérdéseikkel, és akár építő kritikájukkal is gazdagíthatják az adás menetét. Megtehetik ezt a következő telefonszámon 061-374-09-04-es. Szokott két kérés, csak kifejezetten az adás témájához illeszkedő hozzászólásokkal keressék az élőadás vonalát, illetőleg úgy sáfárkodjanak az idővel, hogy mások is szóhoz juthassanak. Köszönöm szépen! Közéleti aktualitások keresztény szemmel, ez műsorunk állandó alcíme, és van, amikor több, van, amikor kevesebb fejtörést okoz az, hogy mi legyen a soron következő adás témája. Hát a jó Isten most kegyes volt velünk, nem nagyon kellett törni a fejünket, hogy mi legyen a mai adás témája, hiszen éppen, hogy két héttel ezelőtt elköszöntünk az európai parlamenti választások akkor még küszöbön álló témájához, és jelenleg pedig egy olyan bűvkörben vagyunk, amelyet egyik oldalról átölel Ferenc pápa a csíksomi látogatása, megállásra késztet, az egyébként az általa is érintett, bár így kifejezetten nem nevesített, de mégis felhozott téma, hogy a Trianon emléknapja, a Nemzeti Összetartozás napja június 4-én, illetőleg a hagyományos pünkösdi búcsú. Ja, most ezeknek a eseményeknek az ölelésében élünk ezekben a napokban, úgyhogy nem nagyon kellett törni a fejemet, hogy mi legyen a mai adás témája, hiszen ami közéleti, aktuális és keresztény szempontból nagyon is fontos, azt az Úristen tálcán kínálta elénk. 6. pápa mondta, hogy a mai kornak elsősorban nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szükségük. Hát ezen felbuzdul, legyen szabad ezt a izgalmas, de ugyanakkor nehéz és kényes témát is egy személyes tanúságtétellel elkezdenem, mert talán akkor jobban meg fogják érteni a kedves hallgatók a tanúságtétel birtokában, hogy miért is mondom én azt, amit mondok, miért mondja a Szent Atya azt, amit mond, miért mondják mások azt, amit mondanak. 1987-ben szereltem le a hadseregtől, és rögtön utána jött egy lehetőség, hogy hogomat elkísérhessem, hát akkor még nem Erdélybe, Párciumba. És hát mint börtönéből szabadult sas lélekkapva kaptam az alkalmat, hogy hurrá, végre lehet világot látni. Nem igen sokat tudtam én ugye az ottani viszonyokról, az ottani emberekről, személyes családi korábbi kapcsolatom nem volt, de hát tálcánként van magát a lehetőség, és akkor mentem. Ami akkor ott uralkodott, attól szabályosan sokkot kaptam. Ugye idősebbek talán emlékeznek rá, hogy ez a 87, 88, 89, ez még a Ceausescu irán belül is az utolsó pár legelvadultabb esztendő volt, ahol a fizikai szükség is a legnagyobb volt, már áramot lekapcsoltak, nem volt élelmiszer a boltokban, és már a település neveket sem volt szabad magyarul kiejteni a nyílt utcán. Az újságoknak is minden magyar város nevét csak románul volt szabad kiírni, még a magyar nyelvű lapokban is. Tehát minden szempontból borzasztóak voltak a körülmények, és annyira hatásuk alá kerültem azoknak az élményeknek, amik ott értek, hogy elhatároztam, hogy én amennyit csak lehet, én annyit beutazok Romániába, amennyit a tanulmányaim időn pénzem engedik, és hát milyen az ember 19 évesen. Úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy minden egyes beutazásom szög lesz Románia koporsójába. És hát most, hogy utólag mosolyogva mondom, nem kellett olyan nagyon sokat várni, legalábbis a rendszer tekintetében, mert ez 87 őszén kezdődött, és 89 decemberében pedig hát mindenki tudja, hogy aztán mi történt. Azért mondom ezt így el, mert Azt hiszem, nem voltam egyedül azzal a magyarországi magyar érzéssel, amit én akkor magamba szívtam Párcium Erdély kapcsán. És talán nagyon sokáig azt is gondolhattuk sokan, hogy hát ez teljesen normális magyar érzés, hát meg vagyunk sértve, a magyarok el vannak nyomva, szörnyű állapotok vannak. Ez egy mi sem természetesebb annál, mint hogy vehemens ellenérzéseket táplálunk ezzel a helyzettel kapcsolatban. Igen, ám csak, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy ne csak a körülményekkel kapcsolatban, meg a hozzáállással kapcsolatban tápláljunk ellenérzéseket, hanem az emberekkel szemben is. És most így évtizedek távolából azt kell, hogy mondjam, hogy bizony én is belestem abba a csapdába, hogy az a jó magyar ember, aki hát valamint én, akkor úgy asztal csapkodva, dühösen, majd én megmutatom. És valóban ezek a beutazások rendszeresen folytatódtak, aztán természetesen ugye nagyon örültem a rendszerváltozásnak, hogy az a fajta rezsim, ami ott tényleg megnyomorította az embereket, az úgy véget ért, akkor jó néhány év csönd elkövetkezett, és amikor utána következő alkalommal 1998-ban újból Csíksomóra vitt az utam, akkor hát nem titkolt kár örömmel konstatáltam, hogy azon túl, hogy már van rendes áruval teli boltok, lehet benzint kapni mindenhol, és a Csíkszere, a Gyergyó-Szent Miklós felé vezető úton, ha tankolok, akkor menthetetlenül a bömbölő Duna TV-t hallgatom tankolás közben, és ez egy kicsit ilyen revans réményt adott, hogy na hát akkor mégiscsak rendjén vannak a dolgok. Igen ám, de aztán, hogy elkezdtünk a Csíksomlyó búcsúra járni, egyik évben a Jóisten egy nagyon váratlan meglepetést készített nekem. Ez pedig a következő volt. Ugye elmentünk annak rendje és módja szerint egy magyar zarándok csoporttal a magyarok nagy búcsújára Csíksomlyóra. Annak rendje és módja szerint átvirasztottuk az éjszakát, imádkoztunk, és hajnali 3 órakor a Jézushágon indult fölfelé a keresztút járás, hogy utána fönn a hajnali szentmisén találkozunk a tetőn. A sötétben ott pislákoltak a kis mécses fények, szépen a hál' Istennek jó sokan voltunk, csoportokra oszlottunk, és hát szépen mindenütt jó, ízes, székelyes, magyaros zengéssel ment az ima. De egyszer csak a alattunk lévő stációnál, a sötétben, ugyan a pislogó mécsesek fényénél egy csomó aranyos, kedves, idős, fejkendős néni mondta a következő stációt románul. És akkor egy pillanatra így fölbe gyökeredzett a lábam, és úgy éreztem, mint hogy ő valahogy 20 év kicsúszott van a lábam alól. Mert hogy akkor esetleg tudsz, mi bármennyire is szeretjük Csíksomlyót, bármennyire is valóban az székely fogadalmi hely, de úgy ott hasított belém a felismerés, hogy hát de csak a miénk a szűzanya. Attól, hogy magyarok nagyasszonya, akkor már más nem szeretheti. És azóta örülök minden apró lépésnek, ami a két nép közötti közeledéssel. Természetesen nem mondom, hogy nincsenek nehézségek, de örülök a közeledés minden jelének. Néhány hónappal ezelőtt Nagyváradon jártam, és hihetetlen öröm volt megérve a Ceausescu országbéli vegzálásokat, határól visszaküldéseket, órákon tartó várakoztatásokat, motozásokat. Hihetetlen öröm volt 10 másodperc alatt áthajtani határon. Úgy, hogy én románul köszöntöm a hámosnak, ő meg mosolyogva visszabiccentett nekem. Arra figyelünk tehát, hogy Ferenc pápa Csíksomlyói látogatása kapcsán mi az az öröm, mi az a várakozás, ami így eltöltötte a szívünket, illetőleg sajnos mik voltak azok a viták, amelyek talán azt gondolom, hogy a általam elmondottaktól nem függetlenül, de sajnos a pápalatagatás kapcsán is fölcsaptak. Vádolták a pápát azzal, hogy ugye elárulja a magyarokat a románok kedvéért. Vádolták a ferenceseket ahhoz, hogy ehhez asszisztálnak. Olyannyira eszkalálódtak a pápát és a ferenceseket érő kritikai hangok, hogy még a pápa látogatást megelőzően Bőte Csaba atya is szükségesnek látta, hogy virtuális elektronikus tollat ragadjon. Ezeket írta a katolikus.ma katolikus szellemiségű portál, hozta le az atya írását. Mint ferences szerzetes, ki Csíksomjon nőttem fel, szomoran olvasom ezeket a vádló sorokat és a címben a megjelenő alaptalan vádakat. Sajnos néhány ilyen és hasonló meggondolatlan szó írás kering a közbeszédben most Ferenc pápa csíksomjai látogatása alkalmából. Mi ferencesek is halljuk, olvassuk a fogadatlan prókátorokat, csendben imádkozunk is értük, hogy evezzenek már nyugodtabb, csendesebb vizekre. De ez a mostani támadás kapcsán úgy érzem, hogy néhány tényt meg kell fogalmaznom. Mária útja több százezer gyermekéhez Kárpát-medence egyik legszentebb helyére a csíksomjai nyerekbe érseki engedélye miért is lenne bűn? Tudnék, hogy a vád sokaság egyik az volt, hogy egyáltalán hogy merik kivinni az eredeti kegyszobrot oda a pápai szentmise színhelyére a nyerekbe. Erdély legjobb forrestaraltai Mihály Ferenc vezetésével viszik, hozzák felelősséggel a szobrot a pár száz méterre Zarándok úton. Ahogy az elmúlt években ugyancsak ők emelték le és restaurálták a nemrég 500. születésnapját ünneplő kegyszobrot. A ferencesek gondos őrei a kegyhelynek és a kegyszobornak. Az elmúlt 500 év ezt bizonyítja. Ezért nem felelőtlen kritikát kellene megfogalmazni, hanem jó szándékú segítőkészséget felajánlani. Hadd mondjak el egy igaz történetet. 1944-ben sajnos mindenki menekült Székelyföldről a betörő szovjet csapatok elől, mivel Oroszországban is oly sok templomot elpusztítottak. A csíksomjai kegyszobrot is a ferences szerzetesek próbálták menekíteni. Kolozsváron a ferences templomig jutottak, és itt a templom legbiztonságosabb helyére helyezték egy kemény faládába. Páter Ervin atya fiatal szerzetes pap volt akkor, ő mondta el a következőket. Kolozsvár nagy szőnyegbombázás ideje alatt Bíró Antal atya éppen misézett. A szirénák szavára a hívek a kriptába menekültek. Ő meg bebújt a ládába, hogy a testével védje a csíksomjai szűzanya kegyszobrát. A templom ablakai mind betörtek, mert a szomszédban álló postaközpontot is bombatalálat érte. A kegyszobrot őrző ládán és a ferences testvér hátán kopogtak az üvegszilánkok, de Istennek hála, Máriának nem esett baja. Aztán, ahogyan a történelmi idők lehetővé tették, újból hazatért a szobor Csíksomjóra. Népünk szolgálatában fiatal emberek vállalkoznak a szerzetes életre, vállalják egy nemes, de nehéz szolgálat minden belejáróját, szervezik a miséket, ünnepi találkozókat, görnyennek a kegyhely gyóntató székében egész évben, teszik a dolgukat erejükhöz képest, és akkor egyesek, anélkül, hogy bizalommal fölhívnának legalább telefonon, hogy érdeklődjenek a tények felől, nekiállnak mindenféle meggondolatlan rágalmakkal összezavarni a híveket. Bizalommal álljunk egymás mellé, és segítsük szolgálatukban a kisebb testvéreinket. Isten csodálatos szép ajándék a Ferenc pápa csíksomjai látogatása. Ez önmagában olyan nagy csoda, amelyért Márton Áron püspök atyát boldoggá lehetne avatni. Annak idején a vallatás kínzás közepette megkérdezték nagy püspökünket, hogy a Vatikának hány tankhadosztálya van, mert a Vörös Hadseregnek nagyon sok Rómára irányuló harckocsia van. Akkor és ott szent életű püspökünk nem hátrált meg. Vállalta egyházához, a mindenkori pápához való hűséget, ezért őt halálra ítélték, melyből később életfogytiglani elzárás lett. Mit gondolhatott a Latina mellett a börtönben a megkínzott székelypüspök? Talán legszebb álmában sem gondolt azt, hogy eljön az a nap, amikor az ő drága népe Csíksomjón Mária lábánál köszöntheti a pápát, akihez való hűsége miatt ő olyan sokat szenvedett. Slám felvirrat a csodálatos találkozás napja. Egyházunk legfőbb előjárója közénkön. Együtt köszönhetjük Teremtő Istenünket és az ő kiválasztott lányát, Máriát, mennyei királynénkat, édesanyánkat. Szeretettel kérlek, testvéreim, ne hagyjuk, hogy buta gondolatok, felelőtlen szóbeszédek beárnyékolják ezt a gyönyörű napot. Hát aztán a nagy nap eljött, és sokan azon túl, hogy természetesen a közvetítést ugye lehetett követni televízión is, rádión is, aki nem tudott személyesen részt venni. Ha már Mihász János testvér volt olyan kedves, és ellátja a szolgálatot, hadd szólítsam most elsőként őt, mert tudomásom szerint ő is részt vett ezen a szentmisén, hogy ne csak a nagy hivatalos megnyilatkozásokból halljunk, tájékozódjunk arról, hogy milyen is volt az alapot fönn a nyerekben, ha megosztanád a benyomásod a kedves hallgatókkal.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a kedves hallgatókat. Milyen volt a nap? Még sosem voltunk pápa misén, vagy a Szent Atya miséjén. Nagyon-nagyon esős volt az idő, nagyon-nagyon eláztunk, és nagyon nagy volt a sár. Viszont volt bennünk egy örömteli várakozás, hát mégiscsak Szent Péter utóda fog ide látogatni. Kivártuk természetesen, és meglepett bennünket, hogy tulajdonképpen ez majdnem olyan, mint a csíksomlyói búcsú, amin már jártunk, de mégsem az. Itt tulajdonképpen azt láthattuk óriási kivetítőn, hogy itt valami nagyon nagy dolog készül. Tulajdonképpen a hármas halom oltár nagyon-nagyon messze volt, nem is tudtunk közelebb menni. Nagyon-nagyon sok ember volt, akik hasonlóan hozzánk, egy csomó, csomó elázás, egy csomó megpróbáltatás után várták a pillanatot, hogy megpillantassák a pápamobilt, amit aztán egy kivetítőn meg is láthattunk, majd a Szent Atyát is megláttuk. Előtte megérkeztek a vezetőink, illetve a román vezetők. Fogadták őket, majd aztán jött végül is a Szent Atya, aki integetett, és elkezdődött a szentmise, majd meghallgathattuk a szentbeszédet, amelyik nagyon-nagyon érdekes volt. Többek szerint nem volt személyes, természetesen nem csak a magyarokhoz szólt, hanem a jelenlévő minden keresztényhez, ez a lényeg. Rendkívül nagy élmény volt számomra a mise, mert hát azért mégiscsak, ahogy az előbb mondtam, Szent Péter utód a misézett a nyerekben.
Hadd kérdezni, mondtad az előbb, hogy mindenkihez szólt a pápa. Tapasztaltál-e mondjuk negatív felhangot, vagy elégedetlenséget, mormogást amiatt, hogy mondjuk nem kifejezetten mondjuk csak a magyarokhoz szólt?
Nem. Ott egy székely ember volt a családjával mellettünk közvetlenül. Ő is levette a kalapját, és részt vettünk a misén. De hogy mi történt, vagy miről szólt a tanítás, meghallgattuk. De azt, hogy méltatlankodjunk, vagy esetleg arra gondoljunk, hogy na hát ez bizony, ilyen nem volt egyikünkben sem.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezt az élményt, és ha már a tanítás szóba került, ragadjunk ki egy-két szemelvényt Ferenc pápának a homiliájából, mert olyan tanúságokat hordoz, amelyek nem egyetlen napra szólnak. Szent Atya így kezdte Csíksomlyón homiliáját. Isten iránti örömmel és hálával vagyok ma itt, ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag kedves Mária kegyhelyen, ahová gyermekként jövünk, hogy találkozunk égi édesanyánkkal, és hogy egymásban valódi testvérekre leljünk. Az egyház voltaképpen tábori kórházhoz hasonlít. Most álljunk itt is meg rögtön egy szóra, talán már a második mondatnál. Ugye a Szent Atya nagyon szereti a meghökkentő kifejezéseket. Ugye, de nyilván soha nem az a célja, hogy botrányt kavar, hanem inkább az, hogy, hogy fölébresszen, hogy fölrázzon bennünket, hogy, hogy ha kell, mint a művészetem is, hogy, hogy drasztikus képi hang eszközökkel ugye, rávilágítani a lényegre, hogy az emberek szívében, agyában, fejében megragadjon az üzenet. Tábori kórház. Ilyen az egyház. Mit tudunk ehhez hozzátársítani? Hát egyfelől a kórház, hát olyan szemben, hogy jó, hogy ott, ott akkor segítenek azokon, akik rászorulnak. De ne feledjük el, ahol kórház van, ott seb is van. Ha mindenki makkegészséges volna, nem kellene kórház. Tehát igenis be kell vallani a sebeket is. Akkor is ugye, ha minket szúrtak meg, meg akkor is, ha mi szúrtunk meg másokat. Mert bármennyire is fáj nekünk Trianon, és ez a fájdalom egy egészséges fájdalom, ugye, de a rendkívül be kell azt is vallani, hogy szúrtunk ám mi is 1918 előtt. És ezt ugyanúgy be kell vallani, mint azokat a szúrásokat, amiket mi kaptunk másoktól. No, de ahol tábori kórház van, azért nem csak sebek vannak, ugye, hanem a sebeket gyógyítani is lehet. És ennek szintere ez a tábori kórház, ugye, amire Ferenc pápa ugye az egyház egyik szimbólumaként tekintett. Így folytatta, zarándokok vagyunk. A testvériség jele, hogy ezen a zarándokaton más felekezetek híve is részt vesznek. Az idei zarándoklat erdélyi öröksége azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. Erre utaltam én is az előbb, hogy amikor föltekintünk a Csíksomlyi Szűzanya szobrára. Igen, magyarok nagyasszonya, de másé nem. Csak értünk imádkozhat magyarokért? Csak magunkért kérhetjük a közbenjárást? A többiekkel mi legyen őket? Üssanyon a ménkű? Hát bizony, nem ez az egészséges katolicizmus, hanem az, hogy ránézek a másikra, és azt mondom, hogy ő a testvérem, ő a fele barátom. Mert Krisztusunk érte is meghalt a kereszten. De ne tekintsük tovább a Szent Atya beszédén. Ez a rándoklat felhívás az életté vált hit és a remény élet bizonyosságának helyreállítására. A helyreállítás szó megint nem véletlenül került ide. Mit kell helyreállítani? Ahol valami összedőlt, romos, hiányos, hézagos. Helyre kell állítani, hogy ismét működjön. Zarándokolni azt jelenti, hogy mi nép hazatérünk. Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány. Isten hívő szent népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgalmát énekelve. Megint csak ilyen, hogy számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány. Nem tud nem eszembe jutni a általunk méltán tisztelt Szent István államalapító a királyunknak az interme, amikor nem egyebet mond Szent Imre hercegnek, mint azt, hogy jól vézd az eszedbe, fiam, az egynyelvű és egyszokású nép gyenge és esendő. Miért kellene, hogy az egység azt jelenti, hogy mindenki egyforma? Hát ez amint ha réten csak pipacsoknak szabadna nőni. A többit megtakarítsuk el. Hát úgy szép a rét, hogy sokféle virág van rajta. Másik kedvelt képem, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, amikor rátekintek a Nagy Magyarország térképre, akkor hát ugye a jogászemre az már csak olyan, az apró betűket is türelmes, figyelmesen megolvasgatja, minden részletre figyel, és két dolgot látok rajta. A térképre nem az van odaírva, hogy Magyarország. Az van odaírva, hogy a Magyar Szent Korona országai. És amikor ott van a 64 vármegye neve és címere, akkor közöttük ilyeneket is látunk, hogy Lükakrbava, vagy Trencsén. Tessék végig gondolni, hány magyar hajkú ember volt ezekben a mi magyar vármegyénkben? Ugye, hogy nem sok. És baj volt? Nem. Baj volt-e, hogy amikor a kofahajók érkeztek a pesti piacra, Visegrád felől, hogy ott bizony leginkább sváb szó hallatszott. Baj volt-e, hogy a rác, az örmény, a ruszin, a sváb, a zsidó, a tót, az mind ebben a szép nagy Szent Istváni Magyar Szent Ország gaiban mind tartotta maga nyelvét, a maga kultúráját, kotyvasztotta maga kis ételeit, és eszébe se jutott, hogy más legyen, mint ami. Ez az ország elárulása lett volna? Nem, ez volt az ország. Folytatom Ferenc pápa homiliában elmondott szavait. Ne hagyjuk, hogy azok a hangok és azok a sebek, amelyek az elkülönülést és a megosztottságot táplálják, megfosszanak minket a testvériség érzésétől. Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést. Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a készítést, hogy járjunk együtt az úton. Kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségek ki a közösség érdekében. Azt jelenti, elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni. Az zarándoklat kihívás, hogy felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét, és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól. Zarándokolni azt jelenti, hogy belekerülünk abba a kissé kaotikus tengerárba, amely a testvériség igazi megtapasztalásává válhat. Így egy minden helyzetben szolidális karavánná válunk a jövő építésének érdekében. Zarándoklatunk során ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna, és nem lett, hanem inkább azt, ami ránk vár, és nem odázhatjuk el. Zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön, és közöttünk van. Előmozdítva és ösztönözve a szolidaritást, a testvériséget, a jó utáni vágyat, az igazságot és az igazságosságot. Jelenti a küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok, akik tegnap lemaradtak, a holnap szereplői lehessenek. Viszont a ma főszereplői holnap sem maradjanak hátra. Ez pedig a jövő szálainak közös összefonását teszi szükségessé. Éme ezért vagyunk itt, hogy közösen mondjuk, édesanyánk, taníts meg minket összevarni a jövőt. És most itt megálljunk meg egy szóra. A Szent Atya arra buzdít minket, hogy varjuk össze a jövőt. Legalábbis legyünk egy-egy öltés ebben a közös, egyáltalán nem fért műben. De most nézzünk át a túloldalra. Ki az, aki szét akarja szakítani a jövőt? Mi a neve annak, aki a széthúzást akarja táplálni? Mi a neve annak, aki arra buzdít, ne a testvéredet lásd a másik ember, hanem valaki, akit lenézni, utáni megköpködni lehet. Mi a neve annak, aki erre buzdít? S betűvel végződik, és általánra végződik. Ennyi segítséget adok. Mint ahogy nem lehet két úrnak szolgálni, az Úr Jézus saját szavai szerint. Ugye úgy nem lehet egyszerre a szűzanya meg az ördög szekerét tolni. Én azt szeretném, ha mindannyian Máriánál maradnánk. A pápai látogatást követően, jó szokás szerint, ugye útközben hazafelé tartva sajtótájékoztatót adott a Szent Atya az őt kísérő újságíróknak. itt elmondotta, hogy ami egyébként előtt nem volt benne a programban, csak a zord időjárás miatt ki kellett hagyni a helikopteres Csíksomjóra utazást, és ezért Marosvásárhelyről a Szent Atya autóval közelítette meg a kegyhelyet. Viszont, ugye ez egy nem várt élmény, ajándékozta meg őt, és be is vallotta, hogy soha nem látott szépségű tájon utaztam egész Erdélyen át. Apropó autó. Hogy is mondta Assisi Szent Ferenc? Hirdesd az evangéliumot egész életeddel, és ha nagyon kell, még akár a szavaiddal is. De Ferenc pápában sem csak az a fontos, amit mond. Előttem van nem sokkal beiktatása utáni tévéfelvétel, talán az első nyilvános szereplésnek egyike lehetett, amikor a újdonságra és a szenzációra, ugye vadászó, sajtó, ugye csüngött mindenen, amit Ferenc pápa csinált, mondott, tehát mert nagyon érdekes volt, meg hogy jé más, mint az elődei, és hogy van, lesben álltak, mint a paparazzik, hogy bármit elkapjanak tőle, ami ilyen szemben, hogy érdekes, izgalmas. Sosem felejtem el, egy fotóriporter készített egy meglehetősen sajátságos nézőpontból készített felvételt a Szent Atyáról, amit azon a szép, magas, támlás pápai széken ül. A felvételen tulajdonképpen ez valószínűleg így földre hasalva, vagy így oldalt fekve készíthette, mert a felvételen abszolút a föld közeli aspektus látszik, tehát egészen közel a földhöz tették a fényképezőgépet, és a fényképen semmi más nem látható, mint a pápai öltözet alsó része, és két bumfordi fekete cipő. Még azt is megkockázom, kicsit viseltes volt. Miért volt annyira érdekes ez a felvétel? Ugye, hát, hogy a pápán nem a hivatásrend szerint előírt piros pápai cipellő van, hanem egy egyszerű bumfordi fekete cipő, amiben bárki járhat. Nos, hát körülbelül ennyire volt érdekes néma, de beszédes tanító rész is, hogy megjelent az autókonvoj. Mert hogy mit láttunk? Láttunk egymástán hosszú sorban, kék villogóval ellátva batárnagy BMW gyüppeket. Jött a világ. A maga pompájával, a maga lóerejével, meg áraival. És ott jött a pápa. Egy fehér dácsián. És egyszerűen jött, mert egyszerűen ő a pápa. Neki nem kell több 10 millió sírvíri autó ahhoz, hogy üzenjen. Üzent ezzel is. A pápai repülőgépen a következő kérdést egy német újságíró tette föl a Szent Atyáról, hogy az út mottója, ugye ez a járjunk együtt, ez hogyan értelmezendő európai kontextusban. Talán a kérdést az is sugallhatta, hogy valóban ugye nem sokkal európai parlamenti választások után voltunk. Erre a Szent Atya így válaszolt. Európa térjen vissza az alapító atyák álmához. Mindannyian felelősek vagyunk Európáért. Ha Európa nem tekint jól a jövő kihívásaira, akkor elhervad. Európa megöregedett, elvesztette a közösen együtt munkálkodás illúzióját. Újra vissza kell nyúlni az alapító atyák misztikájához. Európának szüksége van önmagára, saját identitására, egységére. Ezzel legyőzheti a megosztottságokat és a határokat. Látunk kulturális határokat Európában, ami nem jó. Minden országnak megvan a maga kultúrája, amelyet meg kell védenie. De a poliéder misztikájával. Létezik ugyanis olyan globalizáció, amelyben tiszteletben tartják mindenki kultúráját, de mégis mindenki egységben van. A pápa azt kérte, hogy Európa ne hagyja győzni a pesszimizmust, az ideológiákat. Figyelmeztetett, hogy a 20. század tapasztalatai alapján ne essünk újra ugyanabba a hibába. Eddig a pápa interjú, és tulajdonképpen amit a pápa Európával kapcsolatban óhajtott, nekünk magyaroknak egy kicsit talán könnyű dolgunk van, mert hogy valóban nem kell más tenni, mint rátekinteni a Szent Istvani Magyarországra. De szögezzük le, soha nem volt nemzetállam. Nem egy egységes magyar nemzet, mint olyan alkotta, hanem valóban egy az akkori körülmények között egy, azt lehet mondani, hogy egy mini Európai Unió volt. Hiszen az a sokféle népcsoport, sokféle kultúra, nyelv, szokás, az mind ott működött benne, mindenki élte maga kis életét. És mégis, ugye a Szent Korona egyesítette az összes polgárát, ugye a Szent Korona alatt. Az 1038-as országfelajánlás óta ugye minden nép, aki itt él a Kárpát-medencében, tudja, hogy ő Mária országához tartozik. Nem azért, mert magyar nyelven beszél. Mária országához tartozik, mondjuk az a sváb mester is, aki mondjuk tessék megnézni, aki arra jár, megláthatja. A budakeszi katolikus templomban az egyes stációkat szépen kivéste. De bizony, hogy gót betűvel áll. Mert hogy amikor a templom épült, akkor az őslakosság ezt a nyelvet beszélte, ezeket a betűket használta. És eszünkbe se jut se letakarni, se leragasztani, se leverni. Azért, mert adott esetben fordult azóta az idő kereke, és a lakosság kicserélődött. Milyen jó 2019-ben ránézni azokra a gótbetűkre. Tulajdonképpen nem is nagyon lenne más feladatunk, mint visszatekerni a kis képzeletbeli magnószalagunkat a kezdetekhez. Hogy milyen országot alkotott itt Szent István király. És ahogy a Szent Atya mondta, ebben az összevarrásban mindenki oda tudja tenni a maga kis öltését. Mit tudok én azért tenni, hogy itt a testvéri népek között egyre jobban érezzük munkat kölcsönösen a Kárpát-medencében. Te is, mint út, én is, mint magyar, a harmadik, mint rász, a negyedik, mint ruszin, és így tovább. Milyen jó volna. Most persze lehet zsigerben mondani, hogy na de a másik az eszélyes tette, vagy nem tette. De hát erre két dolgot tudok mondani. Hát az a másik problémája elsődlegesen, aki rosszat tett. Nekem az a dolgom, hogy jót tegyek. Nekem az a dolgom, hogy vele is jó legyek. Hát ha Krisztus Urunk nem átallotta keresztrefeszítés kínjai között az utolsó pillanatom is a gyilkosaiért imádkozni, akkor én magyar emberként ne tehetném meg azt a keveset. Hogy amikor elmegyek a Felvidékre, körülnézek a Tátrán, és azt mondom, hogy szeretlek titeket, szlovák testvérek. Amikor fölmegyek a Hargitára, természetesen büszke vagyok a székhelyekre, örülök, hogy velük lehetek, bírom a humorukat, a kövényes pálonkájukat is. De bizony azt mondom, hogy örülök annak a fejkendős nének, és aki alattam románul imádkoztam, hogy atyánkot meg az üdvözlégyet Csíksomjón. Az az egy fejkendős nénike ott engem nagyon sok mindenre megtanított. Azt kívánom, hogy ennek a örömével tudjunk tovább menni a hétköznapokban, tovább építeni, öltögetni a magunk kis közös Európáját, és mivel a műsoridó lejár, nem maradt más hát, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, és műsorunk állandó mottójával, Mindszenti Bíboros úr örökbecsű szavaival búcsúzza megképpen. Egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásoltakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. Isten így teremtett bennünket, embereket. A jó és szép meg igaz utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében, lelkében. Ez erősebb tény, mint a reménytelenség és a csüggedés. Ez utóbbiak futólagosak, a remény és a bizalom elsődleges polgárai az emberi szívnek. Ezzel az oldhatatlan reménnyel és bizalommal köszön el Juhász János technikus testvér nevében is a műsorvezető Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel.